egy hajléktalan férfi a kutyájával. Egy a boltból kirobbanó fiatalember, aki odalép hozzájuk. Egy 20 dekás csomag, amit odaad. Párizsi. Nem az embernek, a kutyának. Együtt nézik a soványka állatot. Aztán készfogás, tovább szalad. Egy gesztus, egy pillantás, egy egészen emberi pillanat. Pedig nem történt semmi különös, csak az, amit így hívnak, empátia.
Családok, történetek. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Örökzöld. Zenék, filmek, történetek. A házigazda Balogh Tamás.
Azt, hogy a korabeli rádióslágerek, filmzenék vagy tánczenék dallama dalszövege időtálló, mi sem bizonyítja jobban, hogy a melódiákból számtalan feldolgozás készült. Ezekből is hallhatnak jó néhányat hétről hétre, hiszen ez az Örökzöld. Köszöntöm Önöket! Amíg a klasszikus táncdal fesztivál már 1966-ban beköltözött az otthonokba, addig az Eurovíziós dalfesztivált évtizedekig csupán hírből ismerhették a magyarok. Ám a nemzetközi megmérettetése mégsem kellett 1994-ig várni. A köztes utat az 1986-ban életre hívott Interpop Fesztivál jelentette, amelyen a hazai versenyzők mellett határon túli művészek is megcsillogtathatták zenei hozzáértésüket. Múlt heti műsorunkból kiderült, mi volt a szervezők célja a nemzetközi fesztivál megrendezésével, és szót ejtettünk egyebek mellett arról is, hogy milyen nem várt események kísérték a könnyű zenei vetélkedőt a siófoki helyszínen. Ma este eljött az idő, hogy részben összehasonlítás gyanánt felidézzük az 1988-as Interpop Fesztivált a döntős versenydalok segítségével. Kezdésként szóljon a Fanfan dala. A szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is jó szórakozást kívánok. Tartsanak velünk!
Nem kell tőle újra.
Papa ne prédikálj! A Fanfan együttessel indult ma esti zenei időutazásunk, amelynek helyszíne nem más, mint Siófok, ahol az 1988-as Interpop Fesztiválra váltunk jegyet vendégünkkel, dr. Csatári Bence történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos kutatójával. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok én is!
Egy fontos kérdés. Mi történt 1987-ben? Azon a nyáron ugye nem rendeztek semmilyen fesztivált, semmilyen zenei megmérettetést.
Igen. Azért ez egy kis ország, és bármennyire is nemzetközi volt ez a megmérettetés, azért kellett még egy ilyet várni. Szerintem jól tették a szervezők, hogy erre adták a voksukat. Csak ne felejtsük el, 86 előtt meg 5 évig nem volt ez a fesztivál.
Jogos.
És igazából még az is jogos volt, mert nagyon sok minden akkor nem alakult úgy a magyar könyvzene életben, hogy egy fesztivált lehetett volna szervezni. És 86 és 85 között pedig eltelt 2 év. Szerintem így vált gyakorlatilag valóság az, hogy jöttek újabb és újabb tehetségek, akiket meg lehetett mutatni.
Ugye a második Interpop Fesztivált 88. július 19-e és 23-a között rendezték. A korábbitól eltérően élőben közvetítette a televízió. Palcsó Brigitta, Geszti Péter műsorvezető páros alkotta, ugye, tehát ők voltak az est házigazdái. Már ez is egy újítás volt, tehát hogy női-férfi műsorvezető. Igen. Nagyon sok érdekes animációt használtak, tehát megint a modern kor technikai vívmányaiból mindent elővettek. Tehát megnéztem ezt a döntőt is, és azt mondtam, hogy te jó ég, 88-ban ilyeneket tudtak csinálni.
Igen, mert azért azt ne felejtsük el, hogy Győrben, Sopronban, Szombathelyen, amit az előző adásban is említettünk múlt héten, hogy 87-től tényleg valósággá vált az, amit az MSZNP központi bizottságának, Agitprop bizottsága döntött, hogy valóban beengedték a konkurenciát a magyar televízióra, és az MTV-t akár már ad abszurdum lehetett is volna, hogy legalábbis a nyugati zenei csatornák közül valamit, vagy nyugati videoklippeket már láttak az emberek. Abban a nem elhanyagolható
kis... VHS-en is hozták be egyébként.
Hatásában, és akkor arról nem is beszélünk, hogy VHS-en, a hungarokamionoknak az aljában, vagy akár sportolók különböző, hát akik nemzetközi vérkeringésben jobban ott voltak, külkereskedők is, tehát lehetett ezt peket a piacon is látni, és így aztán persze a magyar televízió is tudta, hogy mihez igazodjon, milyen nemzetközi trendek igazodjon, és mi az a látványvilág, amit nagyjából elvárnak. Egyébként ez az előbb említett férfi-női műsorvezetés is nagyjából innen datálható, és a mai napig tart tulajdonképpen ez a trend.
De igen.
A televíziózásban a mai napig igyekeznek arra, főleg a reggeli műsorokban hangsúlyt fektető, hogy egy férfi és egy nő páros műsorvezetésével adják át az információkat. Ez nagyjából a Palcsó-Geszti párossal kezdődött a magyar televíziózás történetében.
Mennyire várták az emberek ezt a zenei versenyt? Tehát volt hírverés egyáltalán? Talán vagy már tudták, hogy lesz.
Igen, azért egyfajta védjegyé vált, mert az Interpop ugye 86-ban már azért sok sikeres dalt kitermelt, azóta ugye meg lehetett venni kislemezeken, a Magyar Rádió ontotta ezeket a dalokat, mármint a 86-os döntőbe jutott dalokat, sőt ugye még az elődöntősök közül is többen már ugye lemez közelbe kerültek, és innentől kezdve tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy lógott a levegőben az, hogy kéne egy második Interpop fesztivált is szervezni. És aztán, hogy miért nem lett tovább, ugye fel lehetne tenni utána ezt a kérdést is megelőzve a kérdést, ott pedig már a rendszerváltás jött közbe. És mivel az országos rendezőiroda egy kommunista monopolcég volt, ezt építsük, innentől kezdve nem volt már jogalapja annak, hogy csak ők szervezzék, és úgy látszik, hogy az átmeneti időszakban pedig még a demokrácia hajnalán még nem volt erre kapacitás, hogy a kultúrpolitika erre is odafigyel, aztán utána persze Bayer Friderika 94-ben majd megmutatja Oroszlán körmeit.
1986-os Interpop Fesztiválon láthatta a közönség Falusi Mariant, aki végül nem jutott be a döntőbe. Igen. Nem úgy, 88-ban, amikor Lang Györgyivel én már a padödő tagjaként ott volt a mezőnyben, mennyire okoztak kedves meglepetést, vagy éppen meghőkölést, hogy ezzel a különleges sziporkázó mindenen át gázoló stílusokkal tényleg, én nagyon imádtam.
A szó fizikai és átvitt értelemében egyaránt. Nyilvánvalóan most az udvariatlanság valóság vágyát is elkerülve, azért meg kell mondani, hogy egy ilyenfajta látvány az szokatlan volt. Magyarországon ugye mindenki megszokta, hogy konzúzsa vékony, meg modellalkatú.
Hosszú hajuk van, igen.
Előadó művészek
van. Befésülve,
és ők meg egyfajta fütyiszt mutattak, mint a Rolling Stones nagyjából 60-as évek közepén. Ők ugyanezt csinálták, vagy ha megkockáztatom, hogy egy ilyen alter punk stílust, mármint ami az ruházkodásokat illeti, valósítottak meg, és valóban egyébként két nagyon képzett hangú énekes hölgyről van szó, Lang Györgyi és Falusi Marian, egyikük sajnos már nincs is közöttünk, és ne felejtsük el, hogy ők már korábban is megmutatkoztak, vagy megmutatták magukat, ahogy jól elhangzott az előbb, hogy 86-ban már ugye Falusi Marian énekelt egyet, de például a Hobo Blues Band Vadászatán is, ők párosban már énekeltek a dupla lemezen, a háttérvokálban. Úgyhogy volt már elő életük, és itt meg aztán persze egy ilyen óriási, nyilvánvalóan megrökönyödést is keltett megjelenésükkel. A szám egyébként, ez most megint csak az én szubjektív véleményem, ennél azért volt jobb padödő szám is, mint amit itt az Interpol Fesztiválon előadtak. Nyilvánvalóan mindent visz a Bye Bye Sasa, amit ugye Novai Gábor írt, sokan nem tudják, de ezt a Hungária basszusgitáros írta nekik ezt a dalt. Ugyanakkor pedig ez megint csak egy üde színfolt volt ez az Interpol Fesztivál 88-ban.
Ugye ezt a dalt a Tengerész címűt Lára András írta, igen. És azt nyilatkozta Lang Györgyi ezzel kapcsolatban, hogy Lára András kellőképpen nem volt normális. Ő írta nekünk a Tengerész című számot, hogy ezzel indultak és a döntőben végeztek, és az előadásban is ugye, hogy tengerész, akkor víz, és a legvégén elővesznek egy úszógumit, és már nem tudom melyiküknek, konkrétan csak a combjára jön fel, és igen. Megőrül a közönség, tehát mert hogy ilyet még nem láttak, igen. Hogy két csaj ennyire vagányan, és bátran és színes hajjal, és tele...
felvállalják azt, hogy ők nem a igen. Modellalkatóak igen. Közül való.
Igen, igen, igen. Következzen a padödő, a Tengerész című dallal.
A kicsit nyomott a hangulatom le, és kenyér helye. Összeszidett a boltban az álom. Mindig arra gondolok, ha már semmi nem segít, hogy tengerésznek lenni volna jó. Elnyeli minden kettesen az utcai telefon, hogy kijön egy újabb okos rendelet. Szemeim előtt kirajzolódnak ragyogó színesen a gyönyörű kék támori tenger.
Sokszor azok a dalok maradnak fenn, amelyek valójában nem is kaptak semmilyen díjat. Ilyen a következő is, amelyet a mai napig énekelnek kiváltképp nagyobb családi összejöveteleken, lakodalmakban, pedig valójában egy táncdalról van szó. Se veled, se nélküled élni nem lehet. Az a Dobos Attila szerezte a slágert, akinek a nevéhez például a Kövek a vízparton című sláger is kötődik. Minek tudható be, hogy alul maradt Gyuri, vagyis Hoffer György a versenydallal, miközben generációk éneklik a slágert, és ahogy kimondom, hogy se veled, se nélküled, ott van a dallam a fejemben mögötte.
Ez egész biztos, hogy így van. Ez az, amire azt szoktam mondani, hogy a Schusterinás is az utca egyik oldaláról a másik lehet menve simán fütyül az első taktus után is, igen. Mert ez az, amikor a dallam rögzülésről beszélünk, tényleg nem tudja az ember még kiverni se a fejéből, és azért hozzá kell tenni, ugye itt azért a dal sikeréhez elrult a magyar néplélek. Azt hiszem, ebben egyet értetünk, igen. Hogy a mulatós rock, meg a lakodalmas rock, a 3+2, meg a Kadlott Karcsi, és Metlidú, és társai után azért nem volt annyira meglepő, hogy egy ilyen stílusú dal bekerült az Interpop Fesztiválnak a döntőjébe. Valahogy meg kellett azt is mutatni, hogy ilyen is van, és ez bizony egy nagyon-nagyon fontos része volt akkoriban a könyvzenei életek. Nyugodtan mutatjuk, hogy a Hungária meg az Omega sikereit most leszámítva, azért itt több százezres példányszámban keltek el kazetták, akár más voltak ezekkel a dallamokkal, és hogy egy kis politika történetet is csempészek bele, nagyon érdekes, hogy ennek volt egy olyan vetülete, hogy miért is engedték ezt meg az akkori hatalom birtokosai, mert a korabeli megyei pártbizottsági elnök főtitkárok, tehát első titkárok egészen pontosan, tehát 19 volt ebből, az egyik gyűlésen valamelyik elvtárs elkiáltotta, hogy hát nekünk csak piramisunk van, meg hobó bluesbandünk, meg neotonunk, nem tudunk mulatni.
Oh.
Nincs mulatús zene. És akkor erre föl azt mondták, hogy jó, akkor odaszóltak, nyilvánvalóan ez már csak így működött a pártállami rendszerben, odaszóltak a pártközpontból a Hungaroton vezetőinek, és nyilvánvalóan megengedték azt, hogy legyen ilyen. És egyébként azért ez megint egy nagyon fontos adalék, amit most fogok mondani, hogy 86 után azért a hanglemezgyártóknak a monopóliuma is megszűnt. Tehát itt már előjöhettek a kazettagyárosok is, és el tudták adni. Nyilván ez még nem volt teljesen legális, de kiadót lehetett alapítani. Tehát itt a redőnkészítő kisiparostól a sütődet tulajdonoson át nagyon sokan lemezkiadókat alapítottak. Tehát 88-ban ezzel már kezdünk szembesülni. És itt már a Borsányi, az Erős Péter már nem feltétlenül tudja nyomon követni ezt a fajta változást. Nekik nyilván megvan a maguk lemezgyára, tehát azért azt még nem lehet megtenni, hogy valaki egy lemezgyárat is alakít, bár egyébként Mohácson egy faros gyárból már kialakítottak egy olyan eszköztárat, amivel talán lehetett ezt is megvalósítani, de azért még a dorogi lemezgyárat még nem tudtak megkerülni, de a lemezterjesztés, meg a lemezkiadást már magáncégek is vitték.
Igen, nagyon érdekes dolog, hogy Olaszországban erre olyan iparág épült, amiből egy film is készült, az Eri kazettái, hogy kazetta másolás lett annyira gazdag egy fiatal srác a testvéreivel, hogy a maffia bekopogtatott hozzájuk, mert nem értették, hogy mi az üzlet a háttérben. Kanyarodjunk vissza, akkor Hoffer Györgyhöz következik, hogy Gyuri, se veled, se nélküled.
Mindent egy lapra tettem felé.
Örökzöld, amelyben ma este az 1988-as Interpop Fesztivált elevenítjük fel vendégünkkel, dr. Csatári Bence történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos kutatójával. Egy újabb döntős dal, mégpedig a Casablanca nevű formációtól. Mi az ő történetük?
Ugye a Casablanca nyilvánvalóan kezdő zenekarnak számított, és egyetlen lemezik egyébként el is jutottak, tehát egy ilyen egylemezes zenekarról van szó, akik a mondjuk azt a rendszerváltás forgatagában elérték azt, hogy tudnak nagy lemezt kiadni. Erdélyi Elemér volt nekik az egyik ilyen ECS géberük, aki egyébként a Hungária Együttesnek is, nem is mondom, hogy menedzsere, de nagyon benfentes embere volt. Többek között az ő nevéhez köthető, hogy 1995-ben újra összeállt a Hungária, Novai Gábort és Fenyő Miklóst ő hozta újra emberileg egy tető alá, egy zenei platformra. De a lényeg az az, hogy ők egy ilyen nagyon vidám, happy, és nyilvánvalóan egy picit a Hungáriától nem is tudtak nagyon elvonatkoztatni, de egy nagyon élet, örömet sugárzó, egy életig elő zenekart hoztak létre, ugye még lányok is közreműködtek benne, tehát sőt, ugye nyugodtan mondhatjuk, hogy frontemberi szinten. Tehát a Casablanca egy ilyen érdekes, mondjuk azt, hogy üde színfoltja volt a magyar rock történetnek egy lemez erejéig. Uh-huh. És az Interpop Fesztiválon egyébként megcsillogtatták ott is a tudásukat.
Olyannyira, hogy elnyerték a, hát ez borzasztó ez a név, hogy idegen forgalmi propaganda és kiadó vállalat külön díját. Igen, az IPV külön díját. Ez mit jelentett, hogyha valaki nyert egy ilyen csodálatos IPV díjat?
Azóta már a történettudományi kutatások megállapították, hogy ez az IPV ez egy fedő szervezet volt. Ha. Igen, tehát ez egy hírszerző tevékenységet végző káderi cég volt. És hát Siklósi Norbert volt a vezetője, ő volt az, aki ennek a totum factuma volt. Élet és halál urai voltak bizonyos szempontból, hogy kiket hova küldjenek ügynökként, akár nyugatra, akár keletre.
Én meg itt vicceskedek vele.
Igen. Ne tegye, kedves műsorvezető úr, mert ezért még visszanyolhat a fagyi 40 tálatában is, de a lényeg, hogy tényleg ez egy ilyen pártalami személy. Nyilvánvalóan azért adtak ki könyveket, de nem ezért hozták
De mi közük volt az Interpop Fesztiválhoz?
Hát nyilvánvalóan például a propaganda, tehát azért az ifjúsági lapokban megjelent a reklámja az Interpop Fesztiválnak, a híradás, azért az a hír, mint a híradás, mint a negyedik hatalmi ág, azért ez már akkor is elég jól körvonalazódott, hogy ez nagyon fontos szempont a szervezők számára, és hát nyilvánvalóan rakhattak még bele egy kis pénzt is. Tehát azt hiszem, a pénzről még fogunk is beszélgetni az Interpop 88-as fesztiválja kapcsán.
Fogunk meg botrányokról igen, is, igen. De előtte a Casablanca igen. Zenél jön a Harcolj értem. Ez a Kossuth Rádióban az Örök Zöld, amelyben ma este az 1988-as Interpop Fesztivál döntős verseny dalaiból válogatunk. Sok művészünk esetében elmondhatjuk, hogy a dalaiban tovább élnek. Az viszont, hogy egy előadó sok évvel a halála után is napi szinten beszéd témát adjon, meglehetősen egyedi jelenség. Zámbó Jimmyről van szó, akinek az életét és a munkásságát a közelmúltban még egy sorozatban is feldolgozták. Az Interpop Fesztivál mennyire volt meghatározó állomás Jimmy életében? Ugye, ha már a sorozatot szóba hozta, akkor ott láthattuk, hogy ő úgy élte meg, mint manapság egy színész az Oscar-díjat.
Igen, igen. És ez azért nem is volt teljesen félreértelmezés az ő részéről, mert aki díjat kapott, az ugye kapásból az előszobájába jutott Erdős Péternek, és igazából ott már nagylemez várományosnak is tekintették. Nagyon jól visszaadja a film egyébként azt, hogy Gyabrunka József alakítja Erdős Pétert, és mondja, hogy attól függetlenül, hogy te most itt díjat nyertél, öcsikém, nézd meg, hogy kik tárgyalnak lemezszerződésén, és ott mutatták a Paddödőt és társaikat, igen, hogy őt bepróbálták kihagyni a buliból. Zábor Jimmy egy kicsit a 80-as évek végén Kraladics Bélája volt, aki nem akart kompromisszumot kötni az elején, és szerintem az volt a nagy szentsége, hogy azért voltak mellett. Kraladics Bélával ellentétben neki voltak menedzserei, és ő volt az, aki őt egy kicsit fel tudták úgymond építeni, nem csak image szempontjából, hanem diplomácia szempontjából is, mert nem lehetett úgy beszélni Erdős Péterre, mint ahogy egyébként ő valójában tényleg egyszer-kétszer állítólag megtette. Azért ide is fűzek egy rocktörténeti érdekességet. Sokan nem tudják, de ezt Korda Gyuri bácsitól én megtudtam, hogy ő volt az, aki felfedezte Zámbó Imrét, Zámbó Jimmit, némi túlzással legalábbis, és megint nem hagyhatjuk ki az Orit, ugye ahhoz, hogy valaki felépessen ezeken a fesztiválokon, azért az Orinál vizsgáznia kellett, nyilván egy előadó művészi jogosítványa kellett ahhoz rendelkeznie. És Zámbó Jimmy 85-ben vagy 86-ban, azt hiszem inkább 85-ben jelentkezett először Ori vizsgára, és Korda Gyuri benne ült a zsűri bizottságában. Akkor már ugye az elharapózott egy kicsit az Ori részéről, egyébként teljesen jól, ezt kivételesen jól csinálta ez a Monopol cég, hogy a legsikeresebb előadó művészeket berakták a zsűribe is. Tehát nem csak Ori alkalmazottak, meg az Ori igazgatója ült ott, meg esetleg a zenemű kiadó vállalattól, vagy
nem
a
rendőrszetről. Nem baj, ha olyan is ül ott, aki ténylegesen
űzi. Aki miért is hozzá. Igen. Igen. És Korda Gyuri ott ült, 85 májusában, és azt képzeljék el a kedves hallgatók, hogy nem akarták megadni Zámbó Jimmynek, aki közel 4 oktávot kiénekelt, nem akarták megadni az Ori vizsgát. Ezek a pártaparacsikok, mert ők ugye tényleg nem értettek hozzá. És akkor Korda György felszólalt, bármint nyilvánvalóan nem a Zámbó Jimmy előtt, hanem miután ugye kiküldtek mindenkit, és értékelték a teljesítményeket, azt mondták, hogy ha ő nem kapja meg az Ori vizsgát, akkor ő lemond a zsűri tagságáról. Nagyon karakán kiállás volt ez Gyuri bácsi részéről, és arra hivatkoztak, hogy nem jó a megjelenése, milyen arca van, mennyi, egyébként is úgy megy, mint elefánt a porcelánbútban, nem lehet vele rendesen kommunikálni, és aztán végül Korda György hatására végül is megkapta a belépőt a nagyok közé. Ori vizsgásan már ugye fix gázsért, amit az előbb is beszéltünk erről, felléphetett, és meglett az OSK vizsgája is, az Országos Szórakoztató Zenei Központi vizsgája is, ahol mivel meg különböző bárokba mehetett a énekel, és egyébként tudjuk is, hogy mi a filmből is, hogy milyen kalandos úton fogadta el egyik-másik felkérést. A lényeg, hogy ő azért egyrészt megjárta a hadakutyát, másrészt pedig azért kiárta az előadó művészeknek az iskoláját. És neki már volt egy pici kis előélete, kb. 3-4 éves előélete mindenképpen volt, amikor a 88-as Interpop Fesztiválon szerintem elsőprő sikert aratott.
Valahol búzsdal szól. Igen. Hallgatjuk Zámbó Jimmytől.
Szép volt kibontott haja, ahogy táncolt súlytalan, és szép volt, ahogyan várt rám a párnám kócosan. Még nevetett, amikor súgta, ez a város nem boldogít. Szabadulj, menekülj innen, ha mélyre jutsz, itt senki nem segít. Azután átölel,
igazt keresve bújj hozzám. Szomorú mozdulat, mintha kérne, vigyázz rá. Nem, nem, semmit nem értettem jól. Most értem. Most, hogy már nem tudom, merre van. Most féltem.
Az 1988-as Interpop Fesztivál kapcsán újra és újra szóba kerül az úgynevezett Ori botrány. Tehát az országos rendező irodában kezdődött a történet, de miatta a szabálysértés alapját.
Tulajdonképpen nyílt titok volt az, hogy milyen korrupciós ügyekbe keveredett az Ori. Az hozzá kell tenni, hogy ennek azért a meleg ágya maga a rendszer volt. Nagyon kevés fix gázsit kaptak a zenészek mindig, már 60-as évektől elkezdve egészen 80-as évek végéig. Annak ellenére, hogyha akár több ezer fős művelődési házakban, klubokban léptek föl, nem beszél a sportcsarnok koncertekről. Tehát aki 30 ember előtt lépett föl, meg aki 30 ezer ember előtt lépett föl, ugyanazt a gázsit kapta. Ez 88. május 1-én megszűnt, tehát lett egyfajta gázsi szabadság, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy rögtön a mai viszonyok jöttek létre, hanem kicsit megemelték, kicsit lehetett többet kapni, de túlságosan sokat a zenészek nem kaptak. Itt akik nagyot kaszáltak, mai szóval jövve, a bevételből azok az Ori ügyelők, és leginkább persze az Ori vezetői, nyilvánvalóan, de mindamellett pedig az Ori összes alkalmazottja valahogy egy bizonyos szint fölött azért már anyagilag is érintett volt, vagy érdekelt volt abban, hogy valamelyik produkció jól szerepeljen. Itt olyan cikkek láttak napvilágot, hogy az Ori fizeti a Maxim takarítónőjét. Ez arra utalt ez a cikk, hogy áll szerződésekkel, színlel szerződésekkel egy takarítónőnek fizette ki gázsikat. Ahhoz, hogy visszakapják az Ori vezetők a pénzt. Csak hogy mondjak egy konkrét példát. A 88-as Ori szervezésű Interpop Fesztiválon fellépett több előadó, tehát mint gála műsorban a Neoton is fellépett, és a lényeg, hogy egyetlen egy alkalomra adtak 12.500 forintot az MHV vezetőinek, az Ori részéről. Nyilvánvalóan abban akarták érdekelté tenni az MHV vezetőit, hogy utána minél több lemezt kiadjanak, minél többet lehessen ebből profitálni. Erdős Péter azért, mert a Neotont színpadra állította, most a hallgatók nem hallják, de nem látják, de én mutatom, hogy idézőjelben mondom, 12.500 forintot kapott, az akkoriban 2,5 havi tanári és orvosi fizetés volt. És közben nem csinált semmit. Tehát gondoljuk bele, hogy ez egy álszerződés volt. Mit kellett a Csepregével, vagy a Pásztor Lászlónak megmondani, hogy jobbról-balra menjen, vagy balról-jobbra adja át a mikrofont. Ugye ezt megkapta a Wilpert Imre is, és a Boros Lajos is. Egyébként, amikor Boros Lajossal beszélgettem erről, nyílt színen egy pódiumbeszélgetés kapcsán, ugye a szemembe letagadta ezt az össze. Nem emlékszik. Én mutattam azért a papírt. Tehát azért ennek megvannak a levéltári nyomai. Igen. A retinámba égett ez a 12.500 forint, ez csak a jéghegy csúcsa, és nyilvánvalóan sok száz ilyen volt, nincs mindegyiknek nyilván dokumentuma, illetve lehet, hogy ezek a számlák már lassan selejtezésre kerültek, hiszen a gazdasági számlákat nem feltétlenül őrzik meg a levéltárak sem az idők végezetéig. És a lényeg az, hogy itt rengeteg ehhez hasonló pénzügyi visszaélés volt.
Tehát akkor nem is annyira közismert művészek voltak érintettek, hanem az Ori dolgozók, akik ugye fiktív előadókat béreztek.
Hát igen, vagy pedig tényleg olyan produkciókért kaptak horribilis összeget, nyugodtan mutatjuk, amit nem elvégeztek el. És ez azért tovább gyűrűzött. Ugye a kommunista rendszerben volt egy olyan szervezet, ami ezeket a pénzügyi visszaéléseket a bíróságon túlmenően, főleg, hogyha pártaparancsnokok követték el, akkor ellenőrizték. Tehát a párt vezetőit is ellenőrizte egy szerv, ez volt a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság, KNEB, így hívták. hívják, és ez a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság volt az, amelyik a különböző visszaéléseket megpróbálta felgöngyölíteni. Ez szovjet mintájára jött létre, és itt a KNEB is jelezte azt, hogy ez milyen nagy volumenű probléma volt, hogy itt már tulajdonképpen a forradalom felfolyás a gyermekét az egyik kommunista próbálta ugye kiteríteni, hogy a másik kommunista hogyan és miként élt vissza a hatalmával, és ennek volt a csúcsa az, ami ugye közvetlenül az Interpol fesztivál után be is következett 1988-ban, hogy kiugrott az ablakon az a Bulányi László, aki egyébként a Jimmy filmben is szerepel. 88. november 4-én történt mindez, amikor már annyira folytogató volt ez a légkör, és annyira lehetett tudni, hogy itt most vagy börtönbe küldik őket, vagy pedig menekülni kell.
Vasúti sínt építeni. Igen.
Igen, hogy ez az ember ez kiugrott. Bulányi László egyébként annyit tudni kell, ekkor ő volt az országos rendezőirodának a főigazgató, igazgatója, hogy ő azért rendelkezett egy KGB-s igazolvánnyal is. Tehát ő a Szovjetuniónak, ha már az előbb az IPV-tel megjöttük, akkor itt azért nyugodtan mondta, hogy vannak itt titkosszolgálati szálok az Interpol Fesztiválon. Tehát egy KGB tiszt volt az ori vezetője, aki egyébként megszervezte ezt a 88-as Interpol Fesztivált.
Hát hogy ezen gondolkodom, igen, hogy kanyarodtunk ide, hogy jutottunk ide az Interpol Fesztiváltól egészen a KGB-ig. Na most akkor egy nagyon nagy kanyarral vissza. Hollandiát egy színesbőrű előadó Lou Prince képviselte az 1988-as Interpop Fesztiválon. Vajon mekkora meglepetést okozott a közönségnek, hogy Hollandiából már a megjelenésében is eltérő nemzetiségű énekes érkezett?
Igen, azért ekkor még nem voltak a színesbőrűek annyira elterjedtek, főleg orvosta hallgatók voltak Magyarországon, akik Afrikából érkeztek. Ugye nyilvánvalóan Hollandiának meg a tengeren túli gyarmatai miatt lehetett az, hogy valaki kreolbőrűként, holland állampolgárként érkezett Magyarországra. Úgyhogy ez nyilvánvalóan megint szó szerint színfolt volt a fellépés az Interpol Fesztiválon, és szerintem még szükség is volt egy ilyen, hogy megmutassuk, hogy lám-lám, mi ennyire a nemzetközi vélkeringés része vagyunk, hogy akkor Hollandiából nem is akárkit, hanem egy színes bőrű énekest fogadunk a színpadunkra.
Ugye a dal címe I Love You, mennyire éreztük, vagy érezte ilyenkor a közönség, a zsűri, illetve mindenki, hogy ú, ez a nyugat, mert hogy megint angol szót hallok.
Igen. Azért itt még egy kicsit vissza kell utaljak a 60-as évekre, mert a 60-as években is már akár Charlie, vagy akár Fenyő Mikék is, hát angolul énekeltek. Nagyon sokan megpróbálkoztak, hogy az Omega együttes. Leszették a külföldi számokat, rétülők.
88-ban már nem volt ez egy ilyen nagy dolog, hogy valaki angolul énekel?
De mindenképpen, és pont ezt akartam mondani, hogy a 60-as években nem jutottak be a tévébe ezekkel a számokkal az egy értelmű. Tehát itt klubkoncertek szintjén, nyilván legendássá vált klubkoncertek szintjén volt ez igazán izgalmas, és az volt ebben az igazán novum, hogy valóban, ahogy azt ön is említette, most már a széles nyilvánosságban, tehát az első nyilvánosságban is megjelent az, hogy lehet angolul énekelni egy pop dalt, és ad abszolútom még akár egy magyar előadó is, hogyha külföldi színpadokon szerepel, nyugodtan énekelhet angolul. Ez már akkor nem volt annyira kivetnivaló. Miközben egyébként meg mégiscsak előnyére vált az ő meghívása Magyarországon.
Első nemzetközi díj, ugye Hollandia, kapta Lou Prince jó voltából ez az I Love You, és még egy érdekesség, hogy Lou Prince a mai napig aktív, és a show műsorait bárki megrendelheti.
Side.
Rózsaszín bombázók. A csapat két évvel korábban alakult több hazai tehetségkutató versenyen indultak, a legtöbbet kiváló eredménnyel, győztes helyezésekkel zárták. 1987-ben megjelenik első bakelit kislemezük, ugye, majd 1988-ban indultak az Interpop Fesztiválon is, ahol egyedül ők játszottak élőben. Ha mindez nem lenne elég, akkor elmondom, hogy Keresztes Ildikó volt az énekesnőjük, és amikor Ildikóval beszélgettünk...
Istenem, te György, meg.
Igen, és amikor Ildikóval beszélgettünk az Örök Zöldben, akkor ahogy kimondtam, hogy rózsaszín bombázók, láttuk az arcán, hogy egy millió emlékélmény így belehasít. És
hát azért neki ez volt az első olyan zenekar, amivel tényleg országos sikert ért el, és talán ennek a zenekarnak a tagjaként lett ő igazából ismert énekesnő, már csak azért is, mert előtt ugye szólóban ő nem énekelt. Tehát ez egy nagyon nagy jelentős lépés volt az ő karrierjében, igen.
Egy idézet Zorántól 1990-ből. Az a véleményem, hogy az értékes zene megmarad, és a tehetséges előadó is talpon marad. Sok nagy név évtizedek óta tartja magát. Hogy a maiak közül ki tetszik? Talán a rózsaszín bombázók. Igényes hangszerelésű, jó ízlésű zenéjük van. Ezt ugye megmutatták Siófok városában is, egyébként Siófok város külön díját kapták. Igen. És mennyiben hatott másképp, hogy ők tényleg kiálltak oda, tépték a húrokat, ütötték a dobot?
Ez azért fontos kérdés, és nagyon is jó, hogy ez most szóba került, mert a televíziós közvetítéseknél azért ez óhatatlan mindig egy ilyen technikai probléma, hogy akkor most élőben játszunk, vagy sem. Ha élőben játszunk, akkor nagyon egy kockázatot válnak, és teljesen tényleg a lutrivá válik az, hogy most sikerül ezt a darabot előadni, vagy sem. Nyilvánvalóan itt biztonságra törekedtek a rendezők is. Az országos rendező és a Magyar Rádiós Televízió is szerették volna ezt, hogy ez lemenjen egyébként mindenféle stikli és bukás nélkül. Talán ezt még meg kéne kérdezni Keresztes Ildikót, hogy hogy tudták ők azt elérni, hogy ezt a dalt ők tényleg élőben játsszák el. Ez egy nagyon nagy kérdés, és ez őket dicséri, hogy ezt el tudták érni. Az is lehet, hogy egy szám erejéig bevállalták a rendezők, hogy akkor jó, akkor legyen így. Az is lehet, hogy volt valami olyan különleges zenei oka, amivel úgy gondolták, hogy ez csak élőben lehet megtenni.
Éppen erre gondoltam, hogy minden csapatnak külön beállás kell, de lehet, hogy voltak vele egy csapatnak.
Egy csapat beállás, hát így a produkció, kettőt már nem.
Igen.
Voltak a szerencsések, igen.
Igen, következik akkor a Siófokváros külön díjasa, a rózsaszín bombázók, és ha nem tehettem róla. Anne Turner képviselte az Interpop Fesztiválon a One Day Love című dalával, keveset tudni az énekesnőről. Minden esetre ugye jól szerepelt nálunk, hiszen a fesztivál nagy díjasa lett nemzetközi kategóriában.
Igen, de azért azt hozzá kell tenni, hogy lehet, hogy volt egy nagyon jó dala, ez a dal egyébként tényleg megüti a mértéket, és aztán utána lehet, hogy több más dalla meg nemzetközi szinten a porondon nem tudott érvényesülni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az ő életében, a művészt életében biztos egy nagyon fontos állomás, és az emlékében egészen biztos, hogy meleg szívvel él az, hogy 88-ban az Interpol Fesztiválon megnyert a külföldieknek kell egy ilyet, de ettől függetlenül azért nyugodtan leszögezhetjük, hogy ő nem vált szintén világsztárra.
De például Ann Turner hogy került Siófokra?
Ez nyilvánvalóan úgy működött annak idején, hogy a különböző monopoli intézmények közül az előbb már említett Interkoncert megpróbálta felvenni a különböző nyugati menedzsmentekkel a kapcsolatot, hogy kiket tudnának ajánlani. És persze ez nem úgy működött, hogy akkor jó, most felveszik a telefont, és 88-as Interpol Fesztivál, jó napot kívánok, szeretnénk kérni ajánlatot, hanem ezek már hosszú évtizedes múltra visszatekintő kapcsolatok voltak. Tehát attól függetlenül, hogy volt egy vasfüggöny, azért ez az Iron Curtain, ez sokszor inkább nylon curtain volt, mert az Interkoncert, bocsánat a szó viccét, de ezt egyébként a történészek szokták használni, az angol szakirodalomban szerepel, hogy nylon curtain volt, és pontosan ez is egy ilyen ezt alátámasztó gondolat, hogy az interkoncertesek azért jártak sűrű nyugatra. Annak ellenére, hogy nem mindenkit, és nem mindig engedtek ki nyugaton fellépni, a magyar zenészek közül, ettől függetlenül ők azért úgynevezett üzletszerző utakon voltak. Sőt, Penz Zsolt, a könyvzené osztály vezetője nyilatkozta egyszer nekem, hogy ők fél évente jártak két-két hetekre, hogy kimenjenek Hollandiába, az akkori NSZK-ba, Franciaországba, a tengeren túlon már nem annyira, hogy tudják a zenétrendeket figyelembe venni. A minden fesztiválon mindig ott voltak az interkoncertesek, ugye ez minden év január végén, február elején volt megrendezve, tehát tulajdonképpen azért, ha nem is a fősodorra, de mégiscsak rajta tartottuk az ütő erőkön a kezünket, és lehet, hogy egy ilyen kapcsolat kapcsán, de most csak én is csak találgatok, de szerintem ez a megoldás, hogy egy ilyen módon becsatornázott énekesről van szó, hogy énekesnőkről akár a többiek esetében is, a nyugatiak esetében ezt meg lehet említeni. Hát. Szóval az Interkoncertnek lehet, hogy még ezeket meg is köszönhetjük.
Igen, nagyon jó választás volt, hiszen ugye a fesztivál nagy díjasa nemzetközi kategóriában Ann Turner, aki énekli, hogy One Way Love. Korabeli újságcikket tartok a kezemben az Interpop Fesztivál 88-ról, Somogyi Néplap, amelynek az alsó részén itt van Anita. Csak ennyit írtak, hogy Anita, aki egyébként ugye az Interpop Fesztivál nagydíjas a magyar kategóriában, Sárközi Anita, Maradj meg nekem című dalával. Nem nagyon ismert számomra az énekesnő, bevallom őszintén. Még így, hogy elolvastam ezt a cikket.
Olyan?
Igen.
Ő tulajdonképpen szerintem méltán megnyerte ezt a vetélkedőt, mert hogy azért volt egyfajta kisugárzása a művésznőnek, és egyébként azt hozzá kell tenni, hogy ő még a rendszerváltás után is létezett. Tehát ő nyilvánvalóan akkor nagyjából 65-ös születés, mert jól tudom, tehát 25 éves volt, amikor volt az Interpop Fesztivál 88-ban, tehát egy pályakezdőnek minősült, és 2000-ben, 2003-ban, 2009-ben is voltak még lemezei. Tehát létezik, Anita a mai napig is. De a lényeg, hogy ő letette a névegyét, és szerintem az egy vállalható nóta volt, amit ő ott előadott.
Érdekes, lehet, hogy csak így elkerültük idézőjelesen egymást a művésznővel. Van ilyen, igen, mert még azt sem mondhatom, hogy felkészületlenség lenne, hiszen megnéztem ezt a döntőt is, hogy visszanéztem a 88-as versenyt, és valahogy nem tudtam összerakni, de én nagyon örülök neki egyébként, hogy ennyi információt megtudunk ezekről az énekesekről, énekesnőkről, akiket ugye vagy teljesen elfelejtett a szakma, vagy ők léptek ki maguktól, hiszen ilyenről is hallottunk, vagy a mai napig aktívak, és akár lehet műsor
is rendelni. Széttöredezett a mai popvilág azért, ezt Kovács Kati szokta mondani, hogy akkor voltak 100-an az énekesek, most meg vannak szerintem több ezeren, tehát legalább 3-4 ezer. És hát így aztán lehet, hogy sok bábak közt elvész a gyerek, ahogy szokták mondani.
Pontosan. Az Interpop Fesztivál nagy díjasával zárjuk tehát műsorunkat magyar kategóriában. Sárközi Anita, maradj meg nekem, mert hogy ez volt az Örökzöld, amelyben ma este Siófokig és az 1988-as Interpop Fesztiválig utaztunk vissza a döntős versenydalok segítségével. Dr. Csatári Bence történésznek, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tudományos kutatójának köszönjük, hogy ezúttal is az útitársunk volt.
Én pedig köszönöm szépen, sok szép kérdést, és további jó rádiózást kívánok én is a hallgatóknak.
Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Toldi Szabolcs, a hangmérnök Németh László és a gyártásvezető Mali Andrea nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Tamást hallották.
Hittem mondatokban, mit mások mondtak el. Gyerek voltam, nem kérdezték, mi érdekel. Te voltál a legszebb ajándék nekem, magányommal, bánatommal hozzám érkezel.
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.